Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Előjáró érkezik! Kapitány, a hídon!
Itt mindenki hülye?
Hát ez nagyon uncsi.
Az új főnök megérkezett. Új Zsebrádió. Új irány. Donald, mi megtettük, amit kértél.
Three. Two. One.
This is Zseb Donald's Radio. Tisztább, szárazabb, vókmentes.
Jó hallgatást és könnyű műszakot kívánunk!
1883-ban megnyílt a New York-i Metropolitan Opera, és 1811-ben született Liszt Ferenc, magyar zeneszerző és zongoraművész. A New York-i operával és Liszt Ferenccel egy teljes zsebit meg lehetne tölteni, mégis van egy különleges dolog, ami összeköti őket, és ez a programzene. Szeretném hangsúlyozni, hogy ha felnőttek csinálnak valamit, akkor igyekeznek nagyon hülyén elnevezni, és ez a zenében is sikerült, ugyanis meg fogtok lepődni, kétféle zene van. A programzene és az abszolút zene. Bizony, együtt vagyunk most megdöbbenve, együtt vágunk hülye fejet, ezt ugyanis én is most tudtam meg. A programzene az, amikor a zene egy történetet vagy képeket mesél el, ezért a programzenének általában érthető címe van. Péter és a farkas. És a zene tényleg olyan, amikor megy a böm-böm-böm-böm, az a medve, amikor meg a plim-plim-plim, az a nyuszi. Ezzel szemben az abszolút zene azt a furcsa zenét jelenti, amikor öt rosszul öltözött pasi öt különböző számot játszik egyszerre a hangszerén, és már mindegyik egy különbözőt, és néha biztatóan egymásra néznek, aztán megpróbálják utolérni a dobost, aki teljesen bepörög a szám közepére, és úgy püföli hanonászva a cintányérokat, mint a megtámadta volna egy darázs. És ezt jazznek hívják, ami azért jó, mert rövidebb, mint az abszolút.
Az eszem megáll!
Azért jó, hogy megnyitott a Metropolitan Opera, mert amíg Liszt Ferenc játszott programzenét, addig nagyon sokszor előfordult ez a bizonyos előre elképzelés, aztán nem az lett, aztán jött a duzzogás. Amikor a Liszt Ferenc játszott, azt úgy kell elképzelnetek, hogy az emberek zsuzsuba öltöztek, kifényesítették magukat mindenhol, és elmentek a zongora előadásra, ahol semmi más nem volt, mint egy terem, meg egy színpad, a színpad egy bazinagy zongora, aztán megjött a Liszt Ferenc, nem mondott semmit, meghajolt, és elkezdett vadul zongorázni. De nem mondta előtte azt, hogy miről szól, amiről zongorázik, mert az ugye ki volt írva a plakátra. Ez dur zongora verseny, A dur zongora verseny, haláltánc. Allegro maestoso, tempo gusto. Tessék jönni, klassz lesz. Hűtött italok, külföldi számok. Na, ez egy elég komoly feladvány, mert az ember egy zongora versenytől nem azt várja, hogy egy pacák leül, nyomkodja a pedált a zongora alatt, de csak egy zongora van. Hát hol itt a verseny? Egy versenyhez minimum két zongora kéne. Az S-durt, meg az A-durt, azt se értem, de azt legalább a többiek sem.
Régen minden jobb volt.
Persze, a felnőttek nem mondták azt, hogy nem értik, hanem értő arccal bólogattak, és másnap belovagoltak, mert akkor még lovajártak, belovagoltak a melóba, és elmesélték a többieknek, hogy tegnap voltak liszten, és iszonyú nagy pörgés volt. De valójában azért annyira nem volt jó. Ezért Amerikában rájöttek, hogy jobb csörögni, mint dücsörögni, és felépítették ezt a Metropolitan Operát, ahol már nem csak egy zongora volt a színpadon, mert kitalálták, hogy a programzene sokkal érdekesebb, ha nagyon színesen öltözött, kövér emberek is ordibálnak, mert akkor végre történik valami, és van mit rajtuk nézni. Szerintem az operákban azért olyan kövérek az énekesek, mert az operák bazi nagyok, és a kicsi vékony emberek énekelnének, az nem látszana hátulról. Természetesen mi itt a Zsebiben lelkes rajongói vagyunk az opera műfajnak. Az egyetlen dolog, ami egy pici zavaró benne, hogy mindig mindenki egy irányba áll, pont mind a piramisokban azok a rajzolt fáraók. Az operában az még külön jó, hogy lehet igazi zseblátcsövet bérelni. Az operában tényleg bemész, van jegyed, zsuzsuba vagy öltözve, akkor bérelhetsz zseblátcsövet. És amikor én utoljára voltam az operában, akkor gondoltam, hogy jó lesz, és jó is lett. Mert a látcsöve kiszúrtam egy nénit, akinek az alvás közben egy kicsit kiesett a fogsora, aztán meg egy bazinek pókhálót. Pókkal!
Megfésüli a hajam, puszit ad nekem, ő az én mindenem.
1902. április 20-án, amikor Savanyú Jóska, az utolsó magyar betyár, a reumájára panaszkodott egy börtönben, egy lengyel néni, név szerint Maria Salomeas Klokodowska, éppen a férjével finomítgatta a rádium kloridot. Semmi? Na figyelj! A férjét úgy hívták, hogy Pierre Curie. Őt meg később mindenki Madame Curie-ként ismerte meg. A rádiumklorid meg nem a só, mert az a nátriumklorid, hanem egy sugárzó anyag, amit nagyon sok mindenre fog később használni az emberiség. Például, hogy megnézze a doktorbácsot, tényleg eltörte a lábat focizás közben.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Röntgengép. A röntgengépeket manapság nagyon sok helyen használják. A Az orvostudományban jelentős szerepe van a csontok vizsgálatánál és az ultrahangos vizsgálatoknál. Repülőtereken, határátkelőknél vagy egyéb kontrollhelyeken lehet találkozni nagyobb röntgengépekkel, amivel táskákat, bőröndöket, vagy akár egy egész kamiont is át tudnak vizsgálni rövid idő alatt, anélkül, hogy ki kellene nyitni bármelyiket is.
Annyira ügyes volt ez a hölgy, hogy hordozható röntgen készülékeket készített az első világháborúba a katonai kórházakba. Azt mondjuk nem tudta akkor még senki, hogy a rádium, amivel kísérletezgetett, nagyon megbetegítheti az embert. Attól is halt meg, hogy például az ágya mellett tartotta kis üvegcsében az általa előállított kincset érő, de sugárzó szereket. A jegyzeteit ma is ólomdobozokban tartják, annyira sugároznak. Képzeljétek, ez a Madame Curie volt az első nő, aki Nobel-díjat kapott, sőt, a mai napig ő az egyetlen, aki két tudományágban is megkapta. És annyira jó fej volt, hogy a pénzt, amit a díj mellé kapott, elosztogatta fiatal, szegény tudósoknak. Éljen újra Madame Curie!
Dübörög a zsebrádió!
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik zsebességet!
Többek egybehangzó véleménye szerint a német humor ezer éve a világ legvékonyabb könyve. Én még nem hallottam német viccet, ha meg igen, akkor nem nevettem, szóval nem tudok állást foglalni. Meglepő tény, de a német popzene ezer éve egy picivel vastagabb kiadás, pedig a lakossági technót meg sem említik benne.
A Zsebrádió legjobb barátja és lelkes támogatója, a Telekom családokat segítő platformja, a Hello szülő.
Zsebrádió!
Amerikában van a hálaadás napja, amikor az emberek azt ünneplik, hogy az első európaiak, akik letelepedtek Amerikában, tehát tulajdonképpen az első amerikaiak, olyan, de olyan bénák voltak, hogy nem vittek magukkal például állatokat, meg magokat, meg egy csomó olyan dolgot, ami a hétköznapi létezéshez szükséges, helyette vittek magukkal színes cérnát, meg mindenféle fölösleges dolgot, szóval a lényeg, hogy az első európaiak, akik letelepedtek Amerikában, éheztek. Már majdnem minden elveszett, amikor az igazi amerikaiak, az indiánok, hát itt meg kell állnunk egy pillanatra, ugye az igazi amerikaiakat indiánoknak, azaz indiaiaknak hívta a Kolumbusz, azért, mert a Kolumbusz akkora tökfej volt, hogy azt hitte, hogy Indiában van, és ezért elnevezte az általa felfedezett földön lakókat indiánoknak. Uh-huh. Na jó, mondtam a hívást, elkanyarodtam, de azért mindenképpen el kell mondani, hogy azóta is az amerikai őslakosokat nem amerikaiaknak hívjuk, hanem indiánoknak. Kedves gyerekek, engedjétek meg, hogy folytassam, és elnézést a kanyarért. De azért az ugye mindenkinek feltűnt, hogy mekkora maraság. Erről még akarok valamit mondani, de nem akarok kiesni a történetből, valaki légy szíves emlékeztessen arra, hogy genguru.
Most már ne húzza, mondja.
Jó van, na, mondom. Tehát, hálaadás napja. A hálaadás napján az amerikaiak azt ünneplik, hogy az első éhező telepeseken megesett az indián-amerikaiak szíve, és tököt adtak nekik, hogy egyenek. Ilyen rendesek voltak az indián-amerikaiak. Az európaiak megették a tököt, nem haltak éhen, és ennek az lett a vége, hogy ezek az európaiak leháborúzták az összes indiánt, és elfoglalták az indiánok földjét, Amerikát. Ez persze elgondolkodtató, mert ha az indiánok nem adnak nekik tököt, akkor Amerikát most nem Amerikának hívnák, hanem valami indián szónak, és nem kéne miattuk állandóan idegeskedni. Már az amerikaiak miatt. Mondjuk ugye, már hallottuk, hogy az indiánok különös dolgokról neveznek el helyeket, meg szigeteket. Itt van például New York City kellős közepén a Manhattan, ami azt jelenti egy helyi indián nyelven, hogy a hely, ahol nagyon részegek voltunk. Mázli, hogy nem az indiánok foglaltak el bennünket európaiakat, mert akkor most nagyon hülye neve lenne az országunknak, és különösen hülye öltözetekben kéne járnunk, nyilla a hátunkon, meg tyúktollat kéne hordanunk a hajunkban.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Nem a ruha teszi az embert. A Zsebrádió szerkesztőségének összes tagja egy emberként kiabálja most, hogy ki az a ruhat és miért eszik embereket. Oké, jó poén volt, 6000 éves, lapozzunk. Inkább az a kérdés, srácok, hogy mi az a ruha és mit tesz értünk, hogy úgy gondoljuk, nem is tesz értünk semmit. A ruha egy egyszerű tárgy, egy darab anyag, csíkos, kockás, csillog, téli vagy nyári, az egyik olcsó, a másik drága, az egyiket fiú hordja, a másikat lány, az egyik csálénál, a másik előnyösen, a szín sem mindegy, mert valami kiemeli a szemet színét, vagy pedig sápaszt. Egy biztos, az öltözködés lehet művészet, és az is biztos, hogyha nem vennénk fel semmit, akkor pucéran rohangálnánk. Miért tulajdonítanak mégis a felnőttek ekkora jelentőséget az öltözködésnek, és honnan is ered ez a mondás? A lényeg bizony a külsőségek fontosságában és a belső értékek fontosságában keresendő. Azok találták ki ezt a mondást, akiknek a belső értékek sokkal fontosabbak, mint az, hogy valaki hogy néz ki. Mert bizony a felnőttek sokszor esnek abba a hibába, hogy azt gondolják, minél csillogóbb, drágább és menőbb cuccai vannak valakinek, minél nagyobb a márkajelzés a pólójukon, annál nagyobb és menőbb emberek. Ez nyilvánvalóan butaság. Mert attól még, hogy valakinek sok pénze van, meg szép, meg drága ruhákat vesz, lehet tök bunkó, goromba is, és öltözhet úgy, mint egy papagáj. És lehet, hogy az, akinek meg nincs pénze rá, vagy inkább könyvet vesz ruha helyett, ugye, az lehet tök jó ember, kedves, segítőkész, és tök jó fej. Arról nem is beszélve, hogy vannak, akiknek olyan jó a stílusuk, és olyan jó szemük van a ruhákhoz, anyagokhoz, hogy olcsó anyagokból is fantasztikus érzékkel tudnak nagyon szépen öltözni. Sőt, vannak olyanok is, akiknek az a munkájuk, hogy szép ruhákat terveznek maguknak és másoknak, és nem feltétlenül drága anyagokból. Szóval a lényeg, hogy bárkivel is találkoztok, nem szabad az embereket kizárólag az öltözetük alapján megítélni. Hiszen lehet, hogy a külső megfog, de a belső az, ami megtart. És hogyha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Erről az egészről még érdemes tudni, hogy az amerikaiak hálaadásnapkor nem tököt esznek, hogy emlékezzenek erre az eseményre, hanem pulykát. És hogy az ünnep igazán méltó legyen a történelmi eseményhez, az amerikaiak egyáltalán nem hívják meg a szegény, elnyomott, kicsinált indiánokat erre a pulyka vacsorára, pedig ez logikus lenne. úgyhogy a hálaadás napját nyugodtan hívhatják például pulykák és az indiánok gyásznapjának. Annyit még a végére ide szúrnék, hogy ezt csak példának mondtam, ez egy elszigetelt eset, tehát senki ne vonja le azt a rossz következtetést ebből, hogyha a suliban ad valakinek az uzsonnájában a nagyszületben, az le fogja őt igázni. Bár, ha esetleg anyukátok tököt csomagol nektek uzsonnára, azt egyétek meg ti. Azért nem árt óvatosnak lenni.
Aha. Aha, geht es immer nur bergab. Aha, geht nur das, was du verstehst. Aha, this is what you got to know. Love you though it didn't show.
Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht.
Da 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 da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da.
Rádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Tehát a színes fénykép. Ahogy már azt korábban jeleztem, 1889-ben egy Veres Ferenc nevű ember, egyszer mint fényképész és feltaláló, eltalálja azt a módszert, hogy miként lehet színes fényképet készíteni úgy, hogy egy percnél tovább is megmaradjanak a színek a fényképen. Ez eddig semmi külön mondhatnánk, hisz az 1800-as években minden nap feltaláltak vagy 100 világra szóló eszközt, megoldást, mi egymást. Igazából azért akartam előhozakodni ezzel, mert mára a fényképezés egy annyira egyszerűnek tűnő dolog, hogy észre se vesszük, de régen ez egy elég komoly technikai tudást igénylő folyamat volt. Egy fényképész egyszerre volt művész, műszaki mérnök, picit fizikus, aztán kémikus és feltaláló. Azért kellett feltalálni, mert a fényképek épp hogy csak elkészültek. Mondjuk napi 5-10-et is simán meg tudtak csinálni, ha nagyon odafigyeltek, ezért folyamatosan fejleszteni kellett a saját eszközeiket. Főleg, hogy eredetileg nem flash memóriára készültek a képek, de még csak filmre sem, hanem üveglapra fényképezték a fényképészek a fényképet. A 19. századi fényképezés mindenképpen modern dolognak számított egy barlangrajzhoz képest, de még mindig iszonyú macera volt, akárki nem tudta megcsinálni. De Veres Ferenc épp ilyen ember volt, és mivel találmányát megelőzően csak fekete-fehér képeket tudtak készíteni, folyamatosan azon törte a fejét, hogy hogyan lehetne színes fényképeket is készíteni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy valójában már léteztek színes fényképek, vagy legalábbis színesnek mondott fényképek, de ezek úgy készültek, hogy a fényképész készített egy fekete-fehér fényképet, amit aztán utólag kézzel kifestettek. És ennek a színes képnek is megvolt az a kockázata, hogy ha a kifestő egy kicsit bénácska, akkor a kép is az lett.
Zsebrádió! Zsebrádió. Hallgass a sorok között!
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
Laposföld.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
Laposföld.
Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
A barlangrajzok idején senkit nem érdekelt, hogy a föld milyen. Utána gömbölyű volt, aztán lapos, aztán egy ideig újra gömbölyű, most úgy néz ki, hogy megint lapos.
2.
Tök mindegy, hogy lapos vagy nem. Az érdi emelkedőn akkor is vissza kell váltani a kettesbe.
3.
Ha figyelembe vesszük a Himaláját és a Marianna árkot, akkor lehet, hogy lapos a föld, de baromi vastag.
4.
Az emberek nagyon sokféle dologban hisznek, de félni csak akkor kell tőlük, ha már egyházuk is van.
5.
Ha zavar téged, hogy egyesek szerint lapos, akkor mit szólsz ahhoz, hogy mások szerint egyáltalán nincs is?
6.
Egyébként a térképen tényleg lapos a föld.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Logika?
Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
Tudtátok, hogy a nyakkendőt akár mondhatnánk úgy is, hogy nyaktekerészeti málfekvenc?
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Tiszta mázli, hogy van Elton és Mustafa nevű zenész, akit ma bemutathatunk nektek. Nektek az egyik Sir Elton John, aki az elmúlt 60 év egyik legjelentősebb zenésze, egy igazán színes, egy ilyen, tényleg egy igazán színes figura, akinek egyébként a világslágerei mellett talán a világon a legnagyobb hülye szemüveg gyűjteménye is van, amiket előszeretette hord is. Elton a világ egyik legjobb zenésze, és nagyon sokat dolgozott azért, hogy sok-sok millióan meghallgassák és megszeressék. A másik zenészünk Mustafa Sandal. Ne röhögjünk, kérem, ez a neve, Sandal. Mustafa. Ő ugyanis török. Azt nem tudom, hogy ő nagyon-nagyon sokat dolgozott-e, hogy sok-sok millióan meghallgassák, de YouTube-on annyi megtekintése van a videóinak, hogy szerintem Elton John elsápad az irigységtől. Ez a Sandal úr a videóiban általában ilyen női hölgyekkel kvaterkázik, de szerintem csak úgy csinál, mint a szerelmes lenne, bár őszintén nem tudom ezt eldönteni. Nézzétek meg délután a mamával, egy apukátokkal. Csak dobjátok be a témát. Papa, mama, mit szólnátok egy jó Mustafa Sandal számhoz? Eskü, vannak olyan jó számai, mint a Dance Monkey, sőt szerintem annál a két platina szőke 9 éves bolgár kisfiúnál is jobbak, akiknek azért mondjuk az egyik számában valaki flexen is játszik. Biztos ismeritek. Ilyen félrefésült frizurájuk van. Elképesztő.
Viccelünk, apuka? Viccelünk?
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.
Schönheit wird